A mi ünnepi első adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom közöttetek Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 7. részének 18. versétől a 23. versig. Mindezt, amit Jézus tett, hírül vitték Jánosnak az ő tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított, különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így szólt nekik, menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, Urunk, hálát adunk neked, hogy egy új kezdődhet most, ezzel a mai vasárnappal, egy új kezdődött családok életében, gyermekük megkeresztelésével, egy új egyházi év kezdődik, bennünk, szívünkben új váradalmak támadnak. Urunk, te ismersz bennünket, és tudod, hogy szívünk váradalmai és várakozásai nem olyan magasztosak, nem olyan szépek, mint ami az ünnephez méltó lenne. Ismered földhöz kötöttségünket, ismered hétköznapjainkat, ismered betegségeinket, ismered lelki tusáinkat, itt ismersz bennünket, hogy a hétköznapokban milyen helyzetből, milyen nehézségekből jövünk most hozzád. Urunk, kérünk téged, hogy nyiss egy új kaput a szívünkbe, amely téged vár, te szabadításodban bízik, és te veled akar tovább lépni. Hallgass meg bennünket, jöjj közénk, jöjj Szentlélek Isten. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük a 165. dicséretünk első versét, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Meg igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Megtalálható az előbb fölolvasott bibliai részben Lukács evangéliuma 7. részében. És újra olvasom most a 23. verset, amit tiszteletünk jeléül fennállva hallgassunk meg. Így szól Jézus Krisztus, a te megváltód. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Ez Isten igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, immár adventben járunk, ez a várakozások és a váradalmak ideje mondhatni. Ebben az időszakban sokszor, sokféleképpen elhangzott már az elmúlt években, hogy várakozunk, készülünk Jézus születésének, Jézus születésnapjának a megünneplésére. Szép ezt mondani, de az igazság az, hogy a legtöbb várakozásunk az sokkal evilágibb, és nem ilyen magasztos, és leginkább és legtöbbször magunkról szól, és nem az Isten testetöltéséről, nem az ő emberré lételével kapcsolatos. Nem arról szólnak gondolataink, hogy miért járt itt Isten közöttünk a földön, miért született meg emberi testben, mi a célja velem, mire hív engem, mi az én elhivatásom, hanem leginkább a jövő évre vonatkozó gondokkal foglalkozunk. Új költségvetések, tervek készülnek, a szorongás nő bennünk, és elmulasszuk talán így az advent igazi lényegét. Pedig fontos arra gondolnunk, hogy egy új ünnepi szezon kezdődik el, egy új egyházi év veszi kezdetét, vége az úgynevezett ünneptelen fél évnek, és a mai naptól kezdve egészen pünkösdig események, programok, nagy változások, ünnepek sokaságát fogjuk majd átélni. Hadd mondjak el egy történetet, mindenki ismeri ezt a helyzetet. A futball szezon lezárultával a klubtulajdonosok és az edzők általában játékos vásárlással foglalkoznak. Erre koncentrálnak, ez a legfontosabb dolguk. A cél természetesen egy jobb, eredményesebb új idény előkészítése. A bajnokság megnyerése. Persze, ha mondjuk a Vácnak drukkolsz a magyar csapatok közül, akkor nem sok mindent várhatsz, mivel csapatod az utóbbi jó néhány évben semmi sikernek mondható eredményt nem ért el. De aztán mondhatnánk más NB1-es foci csapatot is. Ilyen körülmények között meglepőnek tartanád, ha mondjuk egy újonnan vásárolt játékos a következőket nyilatkozná egy sajtótájékoztatón. Az új idényben meg fogjuk nyerni a bajnokok ligáját. Nehéz lenne nem szkeptikusnak lenni, ismerve a realitásokat, hiszen még arra is kevés esélyük van, hogy a hazai bajnokságot megnyerjék, nemhogy a bajnokok ligáját. Meg volnánk győződve arról, hogy a játékos, még ha talán egy jó játékos és nagy váradalmaink is vannak felé, ez az állítása teljesíthetetlen, beválthatatlan, és valljuk meg, ez egy felelőtlen ígéret. Így gondolnánk. Hasonlóképpen elképzelhetetlen volt Izraelnek a római birodalom elnyomása alatt, hogy Isten valaha is be fogja váltani az ő ígéreteit. Ézsaiás próféta könyvében így olvasunk egy ígéretről. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben, akkor majd így neveznek, igaz város, hűséges város. Na hát erre semmi esélye nem volt Jézus születése környékén, Izrael országának, a római birodalom árnyékában, új bírák, mint régen, új vezetők, akik nem korruptak, akik tényleg a saját országuk érdekeit nézik, olyan tanácsadókat, mint kezdetben, akiket Isten szent lelke vezetett, ugyan már így fogják majd nevezni Jeruzsálemet, a fővárost, így fogják majd nevezni Budapestet, igaz város, hűséges város, ugyan már ki bízik ebben manapság. Természetesen azt is mondhatnánk, hogy mikor máskor lenne szükség az isteni szabadítóra, a messiásra, ha nem nagy nyomorúság és elnyomás idején? Mégis a lehetőségek esélyek nem adnak túl sok váradalomra okot, nem hogy beteljesedjenek majd ilyen magasztos proféciák. Mesiásról így olvasunk szintén Ézsaiás könyvében. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja majd őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és hordozza bűneiket. Abban a kontextusban, a római birodalom véres elnyomása alatt ezek a szavak nem túl sokat értek. Csak hogy egyet olvassunk a sok ószövetségi, messiási proféciák közül, amik már sok száz éve elhangzottak, és már alig beszéltek róluk, alig emlékeztek rájuk. Talán egy-két írástudó, akik azzal abból éltek, hogy az öreg szent tekercseket másolgatták, és így ügyeltek, hogy hibátlanul idézzék a régi szövegeket, ők talán emlékeztek ezekre a szavakra. És mégis ebben a kontextusban jelenik meg majd az angyal Józsefnek éppen a legmegfelelőbb időben. Nem hamar és nem későn, hanem a megfelelő időben. Mária fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Igen, az advent és majd a nagy karácsonyi beteljesedés a legnagyobb bizonsága, bizonyítéka annak, hogy Isten ígéreteit megtartó, ígéreteit beváltó, minket semmilyen körülmények között el nem hagyó Isten és Úr. Mert megígérte, igaz, hogy 400 éve Jézus korához mérten, hogy szabadítót fog küldeni, és ő ezt meg is tette. Elküldte a szabadítót. Természetesen a mai kontextusunkban mi, akiket az élet terhe, a világ gondja, és a megoldatlan kérdéseink között tépelődve ülünk a hétköznapokban, úgy járhatunk, mint keresztelő János, akiről olvastunk. Ülünk a magunk választotta börtönünkben, és odáig is eljuthatunk kilátástalanságunkban, hogy ezt kérdezzük, ki vagy te Jézus? Mást várjunk. Talán más és másképpen fog segíteni majd nekünk. Ki vagy te? Ki vagy te Jézus? Megint hadd utaljak vissza a Passió filmre, amikor, ha emlékszünk arra a drámai jelenetre, amikor Jézus a Getsemáné kertjében imádkozott az ő megkínzása előtt, és nem csak Isten szent lelke vigasztalta őt akkor, hanem hangokat is hallott, az ellenség, a gonosz hangjait, aki folyamatosan ezt kérdezte tőle, ki vagy te, mit képzelsz, miért adod oda az életedet ezekért az emberekért, nincs értelme, ki vagy te Jézus? És bizony a hétköznapokban mi is eljuthatunk idáig, talán nem odáig, hogy gúnyoljuk Jézust, mert annál sokkal jobban félünk azért tőle, de egy őszinte összeomlásban föltesszük, hogy Jézus, te vagy az, aki segíteni fogsz nekünk, vagy mást várjunk. Elbizonytalanodhatunk bizony, hogy valóban Jézusra van szükségünk. Hiszen olyan dolgok történhetnek velünk is, mint keresztelő Jánossal, ami érthetetlen, ami nem logikus. Keresztelő János ezért roppant meg a börtönbe, hogy miért történt ez velem? Én voltam a messiás útkészítője. Én hirdettem, hogy kiáltó hang vagyok a pusztában. Gyertek emberek, bánjátok meg bűneiteket. Megkeresztellek benneteket. Bűnbánattal várjátok a messiás eljövetelét. És most én vagyok börtönben, a messiás megjött, én is fölismertem őt, és azt mondtam, hogy ez az Isten fia, őt hallgassátok, ez a messiás. Én olyan kicsi vagyok, hogy még a sarúja, a szíját sem vagyok méltó megoldani. Én csak azért jöttem, hogy hirdessem nektek, hogy tartsatok bűnbánatot, keresztelkedjetek meg, kezdjetek egy újat Istennel, mert jön az ítélet, és itt van a messiás, és én meg itt ülök a börtönbe. Hol a messiás, aki kiszabadít engem, és tehetem újra a dolgomat erővel? Talán ez volt az oka annak, hogy Keresztelő János összeomlott, és föltette az ő kérdéseit. Természetesen azért is börtönbe került ő, nem higgyük el, hogy nem azért került börtönbe, mert ő evangélizált, vagy hirdette Isten országát, Istennek kedves esztendejét, az örömhírt, Isten szeret benneteket. Hát ezért abban az időben se ítéltek senkit börtönre. Tudjuk, hogy Keresztelő János azért került börtönbe, mivel nem csak személyesen, de nyilvánosan is figyelmeztette Heródes királyt, hogy nem helyes, hogy a testvére feleségével, azaz a sógornőjével él együtt házasságban. Ezért került börtönbe. És ilyen szempontból gondolhatta volna azt, hogy ez logikus, hogy hát ennek megvan a következménye, nyilvánosan gyaláztam a királyt, börtönbe kerültem. De az nem volt neki logikus, hogy de hát a messiás az én oldalamon áll, nálam az igazság, miért vagyok börtönbe? És ezért bizonytalanodott el ilyen szomorúan, és talán majdnem, hogy végzetesen. És akkor Jézus mit tesz? Azt mondja a Keresztelő János tanítványainak, hogy menjetek el, és mondjátok meg Keresztelő Jánosnak, amit láttatok. Mindazt, amit én tettem, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek, a kitaszítottaknak, a megvetetteknek hirdettetik az evangélium. Jézus nem tesz más, mint az ő saját cselekedeteire mutat, amik tudjuk, ugye jelek voltak. Csak Keresztelő János egyszerűen saját baja miatt nem látta azokat a jeleket, amit észre kellett volna vennie. És így vagyunk mi is, ha nagyon önmagunk körül forgunk csak, akkor egyszerűen nem veszük észre, még akkor se, ha belebotlunk azokba a jelekbe, amik körülvesznek bennünket, amik mutatják a megoldást, az isteni segítség, a változásnak az útját. Bizony ilyenkor odáig juthatunk talán, hogy mi magunk is kételkedünk, hogy valóban bűnbocsánatot nyertünk, valóban Jézus megbocsátott nekünk, és akkor Jézus azt mondja neked most is, hogy hát nézz a te életedre, nézz Isten munkájára a te életedben. Mit végzett el benned Isten az elmúlt években? Sorolt föl. Miek voltak azok az alkalmak, amikor megsegített téged? Mik voltak azok a fordulópontok az életedben, amikor másképp döntöttél végül, és kiderült, hogy az a jó út, és úgy érzed, hogy Isten lábnyomát láttad meg azokban a fordulópontokban? Ne a mostani helyzetedre nézz, hanem nézz Jézus cselekedeteire, amiket elvégzett már eddig az életedben. Mert ha ezt tudod tenni, és ez az adventi öröm üzenet egy része, hogy eljuthatsz ezektől a kérdésektől, hogy ki vagy te Jézus, mást várjunk, talán más és másképp fog segíteni rajtunk, eljuthatsz eddig a kérdésekig, ezekig a kérdésekig, ki mást várjunk, ki másban bízhatnánk, örök élet beszéde van te nálad, ahogy Péter mondta. És igen, Jézus Krisztussal eljött az evangélium, Isten örömhírének az ideje. És látjuk, hogy Isten örömhírének, az evangéliumnak, egy új üzenetnek, egy új kornak A fogadása az nem ment könnyen. Nagy értetlenség vette körül. Még keresztelő János, az útkészítő se értette, mint ahogy látjuk. Sokan föl voltak háborodva. Mi ez? Megváltozott a világ? Hogy Jézus Krisztus jelentéktelen, tisztátalan emberekkel foglalkozik, a semmikkel, és velünk, akik valakik vagyunk, akik nagy nevek vagyunk, nagy pozícióban vagyunk, velünk nem foglalkozik. Hogy van ez? Hát milyen ország, milyen új ország ez? Milyen isteni királyság ez, ahol mindenki egyenlő? Ahol Jézus a tisztátalanokat is megérinti, sőt, vámszedőkkel ül egy asztalhoz, és prostituáltaknak mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Nagy rosszallás között indult el az evangéliumnak az útja, és sokan nem fogadták ezt el. És azt gondolom, hogy mindig érdemes figyelnünk az idők jeleire. Az egyházban, és talán most is. Mert lehet, hogy mi is úgy járunk, hogy már rég elkezdődött valami új. Már rég új szelek fújnak, és mi egyszerűen nem álltunk bele a szélnek a sodrásába. Nem húztuk ki a vitorláinkat, nem lovagoltuk meg az Isten által gerjesztett hullámokat, hanem valami régi, nosztalgikus korokban járunk, régi dolgokat keresünk, és a magunk életében is azt vállaljuk, hogy te jó ég, minden elveszett, hiszen nem olyan az életem már, mint régen. És sohasem lesz olyan, mint régen volt, pedig akkor milyen jó volt. És közben fúj a Szentlélek szele, és jönnek a hullámok, amikkel elindulhatnál egy új, reményteljes jövő felé, és te még mindig nem teszed ezt. Úgy, ahogy Jézus korában is, nem tették ezt meg sokan, és nem akartak hallani se arról, hogy egy új kor van. A kockázata annak, hogyha te elveted, te nem akarod megérteni Jézus evangéliumát és örömhírét, az, hogy ha ezt te rossz hírnek tartod, és azt mondod, hogy ez fölforgató, amit Jézus hozott, azzal csak azt kockáztatod, hogy kimaradsz az ő új országából. Mert aki elveti Jézus Krisztusnak az országát, az elveti annak uralkodóját is. És magát fogja végül kitaszítottnak találni. Gondold el, hogy mi is hány embert tekintettük talán kitaszítottnak, hogy nem közénk való, mit keres ez itt? Ugyan már jobb lenne, ha kívül tágasabb. És nem veszük észre, hogy Jézus egy új országot indított el, és végül majd magadat fogod kitaszítottnak érezni, mert olyan távolságra kerülsz attól, amit Isten el akar végezni a te életedbe, ami Isten célja a te életeddel, amiért jött és közötted járt itt a földön. És ez az új ország, úgy, ahogy az első adventkor, gyengén és halkan érkezett meg. A kegyelem és a megbocsátás eszközével jött, és nem hadsereggel, nem erővel, és kapcsolatok útján, megbízható kapcsolatok útján, hanem a kegyelem és a megbocsátás eszközével. Nincs hierarchia, nincs kiemeltség. Ez az új ország mindenkié, és egy kategória létezik, az Isten gyermeke kategória. Nincs más kategória. De keresztelő János ez bántotta, hogy miért történik az velem, hogy én a kiemelt útkészítő a börtönben ülök. Sőt, még Jézus is azt mondta rólam az emberek előtt, hogy keresztelő János, én Isten követe voltam, de a legkisebb vagyok Isten országában. Hát azért, mert a magas pozícióknak nincs szerepe Isten országában. Itt vagy Isten gyermeke, vagy vagy nem vagy Isten gyermeke. Vagy Isten országába tartozol, és elfogadod annak uralkodóját, Jézus Krisztust, a te uradat, vagy nem tartozol ehhez az országhoz, és elveted az ő uralkodóját is, és te leszel majd kitaszított végül. Ez az örömhírnek a keménysége. De ne felejtsd el soha, hogy Isten országa hozzád is, ezen az adventen is, gyengén, halkan, a megbocsátás és a kegyelem eszközeivel érkezik. Keresd ebben az adventben és ezen a karácsonyon a kegyelem, megbocsátás, Isten halk érkezését a te életedbe, mert ez a kegyelem ideje. Ez annak az ideje, hogy vagy belépj ebbe az országba, ha még nem léptél be, vagy pedig újra megerősítsd az ehhez való tartozásodat. Gondolj arra, hogy egy családban a gyermek mindig értékesebb, mint a család vállalkozásaiban alkalmazott tisztségviselő, vagy pedig szolga. Te gyermek vagy Isten országában, és fogadd el ezt az identitásodat, mert ezt kínálja neked Jézus. Aztán nem csak nekünk van advent, amikor gondolkodunk a mi váradalmainkról, meg hogy Isten mit is akart, amikor jött, hanem van az Úrnak is adventje. Mert nem csak te várakozol, hanem Jézus is várakozik. Jézus is várakozik rád, mint segítőd, mint a te megváltód, mint a te kiváltód, aki barátod akar lenni. Lehet, hogy persze úgy érzed magad, hogy tudom én, hogy mi kell nekem. Hagyjanak engem egyedül ebbe a helyzetembe, és legyen nyugalom végre egy kicsit. Erről szól az egész ünnep. Majd, ha több időm lesz erre meg arra, ugye szoktuk mondani. Úgy járhatsz, mint az a utas, aki repült haza Európából, Amerikába, és hát ez elég hosszú repülőút lehet, egészen 7 órától, akár 11 órát is lehet utazni a tengeren túlra. És hát ez a utas mellé egy kislány került, aki az út kezdetétől fogva, ahogy leült, végig beszélt, és mutogatott, hogy nézd azt, az micsoda, az mire való, mesélt az ő házi kedvenc kutyuskájáról, aki itt van a repülőgépen, csak lenne a raktárba, és mindenről, és már az utas azt gondolta, hogy ez így lesz az egész úton, hogy beszélni fog hozzám, és akkor hirtelen csend lett. És látta, hogy a kicsi lány magára húzza a takarót, körbe tekeri magát, és úgy nézek, hogy elkezd szenderegni. Aztán az utas elkezdett átnyúlni rajta a napi sajtóért, hogy hát, ha ebbe a csöndes fél órába tud olvasni egy kis újságot, és miközben próbálta megszerezni az újságot, egyszer csak érezte, hogy egy apró könyök az oldalát böki. És lenézett, és látta, hogy a kislány néz rá, és azt kérdezi, hogy leszünk barátok? Úgyhogy lehet, hogy te is úgy érzed, hogy téged hagyjon békén mindenki a te problémáiddal. De ebben az adventben fogadd el, ha Jézus lehet, hogy megböki az oldaladat, és azt mondja, hogy leszünk barátok. Akarod, hogy barátok legyünk? Ez az advent időszaka, hogy Jézus újra megböki az oldaladat, és a barátod akar lenni, és a te segítőd akar lenni. Két választásod van. Vagy várod ezt az érkezőt, vagy bezárod a szíved, és meg akarod tartani magadnak. Ne tedd ezt, mert Jézussal öröm, békesség, szeretet és útmutatás vár téged az életedben. Legyen egy ilyen advented. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekléssel. Énekeljük a 196. számú énekünk. Első 3 versét. Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy advent alkalmából elfordítottad a fejünket önmagunkról és önmagunk helyzetéről, és megmutattad, hogy te mire vagy képes, és milyen cselekedetekre, és hogy úgy, ahogy eddig sok mindenre elvezettél, megsegítettél, és utat mutattál, és ahogy sokszor betöltött bennünket az öröm és a békesség, olyan körülmények között is, amikor nem lenne kedvünk örülni, úgy ezután is te így akarsz jelen lenni közöttünk, hogy azt mondod, hogy legyünk barátok. Urunk, te barátunknak, barátodnak tartasz bennünket, és mindent elmondtál nekünk, mind az evangéliumot és az örömhírt. Urunk, kérünk téged ez adventben, hogy hadd lehessünk nyitott szemmel és nyitott szívvel, befogadjuk a te érkezésedet, mint barát. Mint barát, aki érkezik karácsonykor a családba, aki ajándékot hoz, akinek örülnek, akinek jelenlétében újra biztonságban érzi magát mindenki, hogy együtt a család, itt van mindenki, üljünk le, együnk és ígyunk. Urunk, így várunk téged, jöjj érkezőként, emelj ki bennünket a 2007-es évnek minden fájdalmából és minden veszteségéből, és töltsd be bennünket igazi örömmel és reménységgel a jövőre nézve. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik keresnek téged, akik kopogtatnak és zörgetnek, hogy megtaláljanak téged. Imádkozunk a betegekért, különösen azokért, akik szenvednek, és nagyon várják már szenvedésük végét, irgalmazz nékik, te légy mellettük, te vidd el őket, kísérd el őket az úton. Imádkozunk azokért, akiknek az élet új kapukat nyithat, hogy legyen reménységük azt elfogadni. Imádkozunk, Urunk, a magányosokért, legyen emberük, aki megérkezik hozzájuk is karácsonykor. Imádkozunk, Urunk, a sükösdi házas hétvégéért is. Add, Urunk, hogy az ott lévő párok, akik úgy érzik, hogy meg kell erősíteni házassági szövetségüket, meg tudják ezt tenni. Ne hagyják el családjukat, ne meneküljenek el, hanem meggyógyuljanak. Mert te ezt meg tudod tenni, vakok látnak, sánták járnak, és nálad még a halottak is, és egyszer fel is fognak ébredni álmukból. Urunk, könyörülj rajtunk, könyörülj magyar népeden, könyörülj ezen az országon, könyörülj anyaszent egyházadon, hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendben saját imádságunkat vigyük Isten elé.